És azt szeretném mondani, hogy iszonyú nagy zavarban vagyok, mert ez annyira rendhagyó dolog, és annyira nem nekem való, és tulajdonképpen önhibámon kívül keveredtem ide, az az érzésem, és hogy miért rendhagyó, azt hiszem mindenki érzi, hogy miért rendhagyó ez a dolog. Ebben a teremben vettük át 55 éve a diplománkat, itt hárman ülnek még, akikkel együtt vettünk át a diplománkat, és mind a hárommal tulajdonképpen azóta is nagyon-nagyon-nagyon jó baráti viszonyban vagyunk, és tulajdonképpen az életünk egyik olyan motivuma, amit azt hiszem egyikünk se tudott elengedni 55 év alatt. Aztán 75 évig tanítottunk együtt a Péterrel együtt ebbe az iskolába, abból 10 évet szorosan egymás mellett, ugyanazt a csoportot tanítva, ami nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Nekem nagyon szerencsém volt, mert én a Janáki Pistával is együtt tanítottam 10 évig, a Turányival is együtt tanítottam 10 évig, úgyhogy én ilyen hatalmas embereknek a szolgáló lányának éreztem magam, de hát ez nekem nagyon-nagyon sokat jelentett. Most amiért ez a leginkább rendhagyó, az, hogy a díjazottak egyik fele nem tud jelen lenni. És azt gondoltam, hogy én most egy postás leszek, és üzeneteket hozok ebben a minőségekben, olyan üzeneteket, ami a mi életünk alatt alaposan átváltozott időkből származnak, egy olyan embertől, aki árgó szemekkel figyelte a világot, és mindenre gyönyörű mondatokban, gyönyörűen szerkesztett mondatokban, ahogy a Levente mondta, reagált mindenre, akár kérték, akár nem, és mindent regisztrált. És ez a regisztrálás és ez az elképesztő konstrukció, ami a fejébe összeállt az Isten áldotta tehetségével együtt, ez egy nagyon-nagyon furcsa emberé formálta őt. Mindig azt gondoltam, hogy tulajdonképpen a Jánosival kapcsolatban is azt gondoltam, hogyha ezek az emberek a reneszánszban éltek volna, és nem ebben a nagyon furcsa változó és nem annyira szellemi életet támogató korba, hogy mivé válhattak volna. Na most azt gondolom, hogy egy pár olyan üzenetet olvasnék fel, amit valószínűleg nem nagyon ismernek még, tehát nem ismert szövegek, és olyan nagyon egymástól különböző okon született írások, hát talán nem lesz unalmas. Az első 1971-ben született egy Mesterskás Szekszárdi konferencián, egy nem felkérten, de a Péter egy hozzászólást írt ehhez a konferenciához, egy elég hosszú szövegből felolvasok egy kis részt. A környezet alakítás szempontjából az egyéni és társadalmi lét legfontosabb tulajdonsága a mozgás. A mozgás, mint térbeli hely és helyzetváltoztatás jelensége, mint a pszichikum változásának jelensége, mint a társadalom strukturális és mennyiségi változásának jelensége, egyaránt döntő meghatározója az emberi környezet alakulásának. A kettő között oksági összefüggést lehet felfedezni azzal a tartalommal, hogy az ok és okozat helycseréje lehetséges. A mozgás tendenciájának okos felismerése olyan környezet kialakítását eredményezheti, mely nem áll útjában a mozgásnak. Fenti mozgások tulajdonsága a mozgás gyorsulása is, ez a körülmény tendencia jelleggel érvényesül, de a jelenkorban a legfontosabb élményt adó körülménynek kell tekinteni. A tárgyak relatív, egyénhez tartozó és abszolút társadalomhoz tartozó mennyiségének növekedéséből származó katasztrófa elkerülése látszik napjaink legizgalmasabb környezetalakítási feladatának. Ez a társadalom összes helyigényének csökkentésére irányuló stratégia taktikai eleme, mely negáció a gömbfelületen maximál természeti környezet megtartásának érdekében vált fontossá. Na most ez 1971-ben íródott, ami hát akárhogy is nézem 50 éve volt, és ma pontosan ugyanez a helyzet, hogy ne építsünk több házat, mint ami kell, és ami meglévővel viszont úgy gazdálkodjunk, ahogy kell. A következő is egy nagyon érdekes okon született. 74-ben a Bamesterben megjelent egy cikk, egy Heiko Kamen nevű építész kritikus a Bamesterben beszámolt Prágába a Vencel téren egy Prior nevezetű áruháznak a tervezési körülményeiről, ez 74-ben volt. A A cikk az épülettervezés milyen, és a Péter erről írt egy levelet, az a címe, hogy a Prágai Levél, szerintem nem jelent meg sehol, valószínűleg a Pult Tóninak írta, akitől fényképeket kapott, meg a Bucogi Gyuritól fényképeket kapott, mert ők jártak ott. És aztán a Péter is elment Prágába és megnézte, és ez a levél ebből született. A cikk az épülettervezés milyenktől alig különböző helyzetének általános ismertetését előre bocsátva részletesen foglalkozik egy libereci építéscsoport, a Skolka kisiskola működésével. A Skolkát egy állami tervező irodával laza kötelékben 15 fiatal építés számára hozták létre, úgy azonban, hogy épületeikért a financiális garanciát és az iroda vállalja, sőt vélhetőleg szaktervezők is innen kapcsolódnak be a Skolkába végzett tervezési munkába. A Skolkához csak meghatározott ideig lehetett tartozni. A tagok tehát állandóan cserélődnek, de mindig tehetséges új diplomás építészek kerülnek ide, hogy az iskolából hozott friss elképzeléseket kipróbálhassák. Majd a Skolkába kikerülve az anyairodába vagy más irodába folytathatják praxisukat. Az iskola bentlakásos, munka és lakóhelyül egy öreg vendégfogadót alapítottak át, mégpedig úgy, hogy a térkapcsolatok a lakók egyéni és közösségi életét egyaránt biztosítsák. Az egyszemélyes hálófülkék az emeleten vannak, közvetlen kapcsolatban a szintén szeparált munkahelyekkel, melyek a földszintre kerültek a központi nagy közösségi tér egyik oldala mentén. A nagy tér a tanácskozások, megbeszélések, viták helye, de itt a könyvtár, itt lehet olvasni is. A térgalériás, a keskeny galéria, amely a hálószobák előtt körbefut, kiállító térként szolgál. A konyha étkező, mosdó, WC, a fotolabor, a műhely és a leírószoba, valamint az épületbejárat a közösségi tér túlsó oldalára kerül. Magától értetődik, hogy a munka és a magánélet ilyen összekapcsolódása a munkaidő teljes feloldásával is jár. Az időbeosztás szabadságát a munka természetesen szigorúan szabályozza, annál is inkább, mert a fent leírt szervezett segéderők alkalmazását kizárja. Az eredmények elsősorban egyéni teljesítményeknek köszönhetők, a közösségi élet és a munka viszont az egyéni teljesítményekbe a kollektíva értékelést is beleviszi. Mi maradt hátra aztán ezután a gyakorlatiasságra törekvő krónikásnak, a Skolka keretében létrejövő épületek és tervek minősége és a Skolka körülményei közötti összefüggése rámutatni, anélkül, hogy az általánosításokba bocsátkoznak, hiszen azt úgyis elvégzi az olvasó. Hát ez is elég érdekes, ugye a Miskolci házat mindenki ismeri, ami valami oknál fogva zátonyra futott, és valahogy az az ember érzése, hogyha ma ilyen helyek alakulnának, akár csak itt, ezt félve mondom, az nagyon elősegítene egy olyan dolgot, ami talán visszahozna egy olyan fajta szellemi párbeszédet, ami manapság minthogyha megszűnt volna, és azért hoztam ezeket a szövegeket példának, hogy volt idő, mert ugye a Péter azért ezt csinálta, de Janáki Pista ugyanígy, a Szilveszter Ádám ugyanígy, tehát hatalmas viták és beszélgetések voltak éjszakákon keresztül, csak és kizárólag a szakmáról. A következő egy nagyon érdekes írás, egy csöppet hosszú másfél oldal, de mégis elolvasom. Ez akkor született, amikor a 82-ben a Duna túlpartján, a Lloydpalota mellett épült az Atrium szálloda, amit ma, hát most nem tudom, hogy hívják, talán Sofitel. Tehát amit a Zalavári Lajos tervezett. Ami a saroképülete, a Dunaparti bezáró saroképület. Az a címe az írásnak, hogy nem megrendelésre készült, csak úgy. A város tényleg nem fa. Ezt egy Christopher Alexander nevű elméleti írónak a elméleti munkásságára hivatkozik ezzel a címmel, mert van egy ilyen városszerkezeti munkája Christopher Alexandernek. Van két dolog az Atrium szálló közelében, ez az a túlsóház, ami tulajdonképpen nincs is. Az egyik egy emlék, a másik egy képzet. Mindkettő alapja egy-egy ház, egymáshoz csak annyi a közük, amennyi az Atriumhoz mindkettőnek. Hiszem, hogy az a van, ami ezekre a nincsekre vonatkozik, sokkal erősebb, mint bármely tényleges van. Mert bennünk van sérthetetlenül, nem vágyva kritikára vagy dicsőségre, alig függve időtől, divattól, személyes ítélőképességtől, ambíciótól, államkölcsöntől, magyar vagy osztrák kivitelezőtől. Ha tudnám, hogy ez a van mindenki számára van, akkor nem sivárítanám el azzal, hogy írok róla. Már csak emlékkép helyettesíti annak a kettős tűzfalnak a képét, amit elfed az Atrium szálló. pedig benne áll a szálló mögötti sikátorban, de a sikátort végül mindkét oldalon házmagas prestán lemezzel lezárták. Véletlenül szűjte szépségét őrzi egy terv, amit látványélményétől elvont lényegének felhasználásával még 76-ban Repszkis Béla csinált Tapolcára. Mi is volt az? Nagy, zárt kontúrú testbe lefelé szűkülően, vagy még inkább fölfelé bővülően belemart üveg, melynek mélyéből oszlopszerű test mered az ég felé, utólag udvarba épített felvonó. A nagy tűzfal igazi szépségeit kontúrjának formáján kívül a lojpalota ott ragadt tűzfal darabjának is köszönheti, ettől vált a nagy sík plasztikussá. A másik dolog Budánban. A Lánchíd budai pillonja középpontja annak a centrális projekciónak, ami a szállodához köti. Ezt a helyet az ember felületes automatizmussal unalmas tűzfal dekorációként tartotta számon, míg nem a szálloda építésével egyidőileg, Kobza László tervei szerint új színezéssel új értelmezést kapott. Ez az a hely, ahova most épült egy azt hiszem Lánchíd Hotel, a Clark Ádám térnek a hiányzó sarkán ott volt egy kerthelység, aminek az iblő házának a tűzfalán ott voltak a régi rekvizitumok, és évtizedeken keresztül ez a hiány ott volt, de azok a ott maradt rekvizitumok okán valahogy ennek tényleg valami nagyon jó hatása volt. A színek és persze az ezáltal életre keltett csemegi féle tűzfal architektúra egyszer csak mint valami hologramot lábra állították azt a képzeletsort, amely tereket, formákat, struktúrákat, egy szóval házat helyett is ezen a helyen. Az elpusztult iblőházból megmaradt nyugati tűzfal, az udvar nyugati három emeletnyi kerítésfala és az északi szárny földszintje. Az udvar enyhén íves kerítésén az eredeti iblőféle dekorációt állították helyre, amíg azokra a falmezőkre, amelyekhez valamikor az U alakú ház csatlakozott, párkányok és pilaszterek finom hálózatával kirajzolták az elpusztult épület metszetét. És hogy minek a metszetéről van szó, azt a megmaradt földszintes szárnyból lehet tudni, amely egyszer s mint az udvari lodzsa sor térbeliségére és az udvar méreteire is utal. A földszintes szárny suta, provizorikus végfala, az emeleti pergola ideiglenessége, kulisszaszerűsége pedig már végképp elegendő útmutatás a képzeletnek, hogy építkezzen kedve szerint. Mert az épület elpusztulása óta a telkére nyomult Clark Ádám tér hömpölygő autó és ember folyama virtuális, sőt például a metabolisták szerint igencsak valóságos tömegként a képzeletnek határt szab. Micsoda harc, egy lenyomatokból, fragmentumokból táplálkozó képzet kell birokra azzal a testetlen testtel, amit a mozgó járművek és az emberek mozgáspályáira jelentenek. Talán azért merül fel ez a képtelen képzet is, mely önálló testként fogja fel az egykori iblőház udvarát, esetleg egy olyan testként, amelyet minden oldalról csak lodzsák, vagy akár csak kisebb traktus folyosó határól, vagy odáig is merészkedik a képzelet, hogy valahol fenn egy nyitott tetőt véljen, amely maga alatt pontosan kijelöli a teret, kell-e jobb a kerthelyiségnek, ott egy kávézó működött. Nem tudom, hogy nincs-e valami hiány a jelenlegi közleményben, nem kellene valamivel megjelölni az udvar negyedik sarkának a helyét is. Lehet, hogy ezzel a tűzfalakról leolvasható, ám már nem létező tömeg legbizonytalanabb éle, amely ma már az úttestbe szúródik bele, szintén határozottan a helyére kerülne. Ibl az udvart nyugatról lezáró három emeletes falat enyhén évesre építette, volt rá oka elég, így vált az udvar apszisává, miközben statikai előnyökhöz is jutott. Azután az udvar hosszú oldalának szimmetrikus oszloprendje is csak így jöhetett létre a hegyesszögű telken. Az olvasatoknak ezen második rétegén túl van egy harmadik rétege is, mely a képzelőerőnek még egy újabb rétegét mozgatja meg. Ezek a teraszpergolái, végfal, a lépcsőháza, a helyreállított földszinti lodzsa és a ráig nyíló egyetlen lakosidő boltozattal lepedett tér, de főleg azok mai állapota használatuk. A város, amiben élünk, velünk él, felfogjuk, sőt talán értjük is jelzéseit, múltjára emlékezünk, jelenével érzünk, jövőjét cselekszünk. Amiről itt elmélkedem, az Átrium szálló városa is. Tudták-e ezek eléggé azok azt, akik gazdaként nyúltak hozzá? Azt viszont köszönöm ennek a háznak, hogy miközben fokozatosan és véglegesen elzárt előlem egy átriumi darabot az én városomból, azon közben, hogy nem megajándékozott a túlparton, a Lánchíd bibikókájának ellenkező végén egy másik átriummal. A tudatomba beivódó belső udvarosság értékelte fel bennem a Clark Ádám téri adottságokat. Igazából ezt csak azért olvastam fel, mert ez egy annyira abszurd dolog, tehát tulajdonképpen ez olyan, mint egy költemény. Valószínűleg a jelenlévők tehát nem is teljesen érthető mindenki számára, az azonban látszik, hogy egy ember, akinek ennyire a vérévé vált az, amit csinál, és hát hozzá kell tennem, hogy azért a Péternek iszonyatos nagy szerencséje is volt, mert ahol született, egész életében ott dolgozott, és az az apróság, hogy az a diplomaterve, amiért díjazott lett nemzetközi pályázaton, azonnal a telken megépült élete egyik utolsó műve a Szalag utcai lakótelep. Tehát ez azért elképesztő az időnek és a történelemnek ez az ajándéka valaki számára. Most egy más dolgot olvasnék fel, a többi már rövid lesz. Egy opponencia első szakaszát. Akárhányszor írta Péter opponenciát, rengetegszer írt opponenciát, soha nem csak azzal foglalkozott, ami a konkrét feladat volt, hanem mindig elmélkedett előtte. Ez a 1983-ban született, a Spartacus uszodának volt az opponenciájának az első fejezete. Egy háború, nem tudom, hogy ilyenkor, ezt Szilveszter Ádám terjesztette, a Spartacus uszodát. Egy háború nélküli evolúciós periódus immár történelemben nyújt szakaszán, hova tovább ellenőrizhető az a közhely, hogy a politikai struktúra a nyilvánosság előtt zajló szellemi életet ugyanúgy képes ideológikussá, rezisztensé, célját vesztetté elbizonytalanodottá tenni, mint felszabadultan együttműködévé vagy toleránsá. Persze tudom, nehéz dolog az építészetet a szellemi élet részének tekinteni, hisz túlzottan súlyosak materiális meghatározói, de lehetetlen nem felfigyelni arra, hogy változásai a hatalomgyakorlásában bekövetkezett változásokkal mindig összeesnek. Ezért nem volt igazi cezúra a magyar építészetben a háború utáni a fordulat, mint tudjuk, csak néhány évvel később következett be. A dogmatizmus építészete stílusdiktátumként nyilván agitprop célú volt. A 60-as években az értelmiség úgy érezte, megszabadulhat tevékenységének ideológiai korlátaitól. A szellemi élet általános zavara, vagy technikája talán volt ez időben, hogy más forrásokból származó fogalmi eszközöket próbált összeegyeztetni a hivatalos ideológiákkal. Az építészet is euforikus örömmel nyúlt más forrásokhoz, de összeegyeztetési készség nélkül. Diszkontinuitása nyilvánvaló és érthető. A 60-as évek végére érik meg a helyzet arra, hogy az építészet, miként a hatalom is, végre alapkérdések tisztázásához is hozzáálláson. Sajnos eléggé öntudatlanul fel nem ismerve a helyzet pillanatnyi nyitottságát, azt a ritka lehetőséget, hogy a hatalom nem csak megengedő, hanem elváró is. A szellemi produktumok kis csoportok, alkotók szellemi magánvagyonát gyarapították ugyan, de a hatalmi apparátustól való distanciájuk miatt nem váltak sem közkincsé, de még közellenségé sem. A distancia oka az építészet adott, építészet ellenes materiális technológiai meghatározottsága máig is az. Ez egy közönséges opponenciának az előszava, ami azért elég elgondolkoztató. Utána aztán nyilván az épülettel is foglalkozik. A következő egy levél, amit Magyar Péternek írta Péter 1985-ben, aki köztis kollégánként Nigériában dolgozni, és aztán ott maradt, egy darabig Afrikában, aztán Dániában, aztán Amerikában lett építész professzor. Ez 1985-ben egy magánlevélben írta a Péternek a Reinhold Péter. Az elmúlt években csinált terveimben egy autentikusnak látszó szerkesztésmód kínálkozott, mint a természetes, spontán, sokszerűség tervezésben használható hordozója, ami egyúttal a tervezett spontaneitás masszív ellentétpárjának valamiféle feloldása is lehet. Az épület olyan, tulajdonképpen az egymáshoz ízesülés igényéről is lemondó, mindig az adott épület természetéből levezethető, kisebb-nagyobb elkülöníthető részből tevődik össze, melyek akár körbejárható térplasztikaként, akár egyszerre végig gondolható tervezési egységként, akár a kivitelezés egyidejűleg kezelhető műdarabjaiként önmagába zártak, és egymástól elsősorban elkülönülnek, mind morfológiai, szemiotikai, mind szerkezeti értelemben. Felületük, meg éppen a szedett-vedett külsejük miatt nem túl fontos jellegzetességük, ha folytonos, akkor is véges és önmagába zárt. Elképzelhető éppen ezen az úton, hogy mindazok a tárgyak, szerkezetek, építmények, melyek közegébe is szétszedett épületük bekerül, melyek természete is effélinek tűnik, talán befogadják és asszimilálják. Végső soron tehát egy próbálkozás arra nézve, hogy hogyan lehet megfelelni annak a silányságnak, ami van. Rajzaiból tudom, hogy ott, ahol a ház és az utca ugyanabból az anyagból van, a Magyar Péternek ugyanis van egy elmélete a felület folytonos építészetről, amit a mai napig gyönyörű rajzokkal illusztrál, és úgy tudom, hogy az egyetemen előadásokat is tart erről, és ez akkor kezdődött. Rajzaiból tudom, hogy ott, ahol a ház és az utca ugyanabból az anyagból van, és a tetőre is ez az anyag kerül rá, és a nyílásokon semmi nem töri meg a felület folytonosságig, ott lehetetlen nem végig gondolni azt, hogy mi a helyzet akkor, ha a homogenitásnak ezt a totális változatát az afrikainál bonyolultabb helyzetekre is alkalmazzuk. Reménytelenül heroikus a vállalkozás, sőt tele van mazohista lemondással más természetű elemekről, azokkal való kapcsolódások lehetőségeiről. Valahol elmondtá válik, elegánsan kívülállóvá, teljesítménnyel pótol ingereket, fegyelmezettsége klasszikus. Ez, mondom, ez egy magánlevél volt, és az az érdekes, hogy ezekben a szövegekben, ahol tényleg a logika, a szerkesztettség és ez az elmond gondolkodásnak a szélső értékei megjelennek néha, valahogy az érzelmi fűtöttség is mindig jelen van. Ami hát egyébként azt hiszem, hogy minden tevékenységnek a lényege, hogy anélkül nem igazán érdemes bármit tenni. A következő egy 1990-ből a környezettervezési tanszék szakmai tervezési programjának változatából két kis passzus. Sürgetnék minden olyan stúdiumot, amely abban rejtélyes univerzumba vezet, ahol a kommunikáció nyelve a forma. Jó magam, hálás vagyok a sorsnak, hogy megismerhettem ezt a nyelvet. Ezen a nyelven érteni és beszélni két különböző dolog, mindkettőt el kellene sajátítani a hallgatóknak mielőbb, hogy tanításuk ne szoruljon a verbalitás területére. Miféle építészeti világ vonz? Gyökereim a közelmúltból táplálkoznak, félbe őrzök egy értékes folyamatosságot, de e fölött érzem antropológiai meghatározottságomat is. Törekszem a centrum felé, örömmel látom, hogy ott elveszi fontosságát a stílus, az invidium, sőt, nyűg maga a matéria is, melynek létezésmódja az, hogy formája van. Tudom azonban, hogy tevékenységem csak is az anyagra irányul, meg a térre talán. De paradox módon arra figyelnék legszívesebben mégis, amit az anyagtól a formák révén megtudhatunk. A következő, most már nincs sok, egy referendum vázlat, egy konferenciára, amit nem emlékszem biztosan, hogy milyen konferencia volt, ami úgy szól, akkoriban, amikor a diplomát kézbe kaptuk a szakmában, a flexibilitás eszméjének hódolt mindenki. Az épületet egy olyan semleges környezetet adó technikai eszköznek tekintettük, amely az általa nyújtott lehetőségek révén a használót, vagy még inkább annak állandóan változó igényeit, mint egy szemtelen arcú szürke inas kiszolgálja. Hamarosan világossá vált azonban, hogy az épített környezet ilyen tulajdonságokkal csak nagyon nagy áldozatok árán, esetleg soha használatban ember képességek beépítése révén ruházható csak fel, ugyanakkor éppen a flexibilitásra való törekvés közben kiderült, hogy az épületek bizonyos térrészei semmi áron nem akarták alávetni magukat ezeknek a törekvéseknek. Az épületekben a kiszolgáló és a kiszolgált térrészek zónák látszottak szépen elkülönülni. Flexibilitást pedig csak a kiszolgált térrészek, zónák látszottja, csak a kiszolgált zónától lehet elvárni, mely ezt a jeles képességet éppen annak köszönhette, hogy megszabadították sok kellemetlen feladatától, kiszolgálták. Ezzel a polaritással vele járt azonban egy óriási haszon. A világ kétfélének akart látszani, kontrasztok, viszonylatok, kifejezések lehetősége lépett a korábban totálisnak hit, semlegesség helyébe. A megépült házak hamarosan jelezték ennek a kétpólusosságnak hibáit, és két nagy erejű dolog kontrasztja, mint épületnagyságú dráma, a használók feje fölött zajló vizuális vihar, semmit közelebb a világ ezerarcúságához, sokféleséhez hasonlítani akaró, abba szervesen beépülő mikrokörnyezetek létrehozásához. A kétváltozós képlet túl egyszerűnek és túl agresszívnek mutatkozott. Ez egy részlet ebből, és néha úgy elgondolom, hogy egy ilyen aggyal gondolkozó ember, hogyha szervizált vesz a kezébe, hogy mégse gátolta. Pedig az ember azt gondolná, hogy ez egy összeegyeztetetlen dolog, egy ösztönös tehetség és egy ilyen típusú gondolkodás szimbiózisa, hogy jön létre. Most még két rövidet olvasnék, szintén egy opponencia elejéért. A Lente András által tervezett és Zoboki Gábor által tervezett Ralph Eisen bankháznak az opponenciájának az elejét. A nagy generáció, melynek munkássága minden egzisztenciális megnyomorítottság ellenére a szellem belső függetlenségét, a teljesség, anyagi valóságtól független megragadhatóságában hit. Jánosi generációra gondolok, meg a szentkirályi típusú gondolkodókra. Műveiket, vagy inkább törekvéseiket tiszta véghez vitt rendszerek jellemezték, az építészet hűvös, elvont világának az anyaggal szembeni fensőbsége ősít az architektonikában. Ők azok, akik még nem mentek bele kétes kimenetelő ötletelésekbe. Az újdonság, a novum, az originalitás, a magánmitológiák csak később váltak kötelezővé, hol a politikák, hol a formaképzés területén, hol mindkettőn. Annyit azonban ekkor még illet megtenni, hogy a kimondott ák, áként vállalja és méresse meg önmagát. Ennek az lett a következménye, hogy az épületek ötleteinek, lényegületének, azaz alkotó elemeinek megfigyelt és felmutatott sajátosságai konzekvensen kifejtett tulajdonságcsomagok, részigazságok és igazságrészek az építészeti alkotásokat egyre inkább széttartóvá tették, konstrukcióikat dekonstruálta. Ez 2007-ben, tehát a Péter halál előtt 2 évvel született. És legutoljára egy mondatot olvasnék fel, egy furcsán sikerült meghívásos tervpályázat, aminek tehát valami nem stimmelt a lebonyolításával, és a Péter ezt nem bírta magába tartani, és az építész fórumon írt egy cikket, az volt a címe, hogy az építészet nyilvános cselekvés. Ez 2001-ben volt, egy 2000-ben, és ez a mondat úgy hangzik, hogy ezért úgy döntöttem, hogy megkísérlem az építész fórumban saját tapasztalataimat elmondani a tárgyról hasonló mozgatórugókkal. Azért sietek, mert félő, hogy az ügy átpolitizálódik, és akkor nincs többé mihez hozzászólni. Remélem nem politika az a kitétel, hogy a döntési helyzetben lévők részéről feltartott homály a demokrácia hiányának érzetével párosul azok részéről, akik szeretnék megérteni a folyamatokat, és jól éreznék magukat, hogy egyet érthetnétek a döntésekkel. Ezt gondoltam utoljára elmondani, és ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a családom és én egy díjat alapítottunk a Péter emlékére az etikus építészeti viselkedésére, amit minden évben egy diplomázó kap meg, és úgy gondolom, hogy ez a mondat ez érthetővé teszi ezt, amit szerettünk volna csinálni, és akkor befejezésül egy furcsa kis epizódot szeretnék elmesélni, ami a következőről szól. A Péter Lázártóni barátettele megalapították, és még sokan megalapították a Matervet, nem tudom, pontosan 1990 környékén, ők kiváltak az ipartervből, és egy új tervező irodát alapítottak, ami szellemileg is és anyagilag is szabad volt. És ez az iroda úgy tűnt, hogy nagyon jól működött, és nagyon boldogan hozta Péter mindig a híreket, hogy mi a helyzet a Matervben. És akkor nekem valami dolgom volt a Péterrel, be kellett menjek a Materbe, nem se ipartervbe, se Materves korában egyáltalán jártam hozzá be az irodába, de valami miatt, ami aláírás miatt feltétlenül be kellett mennem. Bementem a Materbe, bekopogtam a titkárságra, és mondtam, hogy a Reimhoff Pétert keresem. Azt mondta a titkárnő, hogy nincs itt az igazgató úr. De mondom, én nem az igazgatót keresem, én a Reimhoff Pétert keresem. Na, de hát azt mondjam, ő az igazgató. Nem mondta meg Otto, hogy igazgató lett. És nagyon-nagyon köszönöm az iskolának, hogy díjat a Péter nevébe, és továbbítani fogom. Azt nem mondom, hogy minél hamarabb, de nagyon-nagyon meg vagyok hatódva, és nagyon-nagyon köszönöm azt. Mondhatom azt, hogy itt taníthatok, de ez olyan nem jól hangzik, de tényleg így van. Köszönöm szépen!